Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Magyarország az uniós helyreállítási alap teljes hitelkeretét igényli. A miniszterelnök erről levélben tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét. Orbán Viktor korábban a jó gazdasági számok miatt ezt elutasította, most azonban az orosz-ukrán háborúra és annak gazdasági következményeire hivatkozik. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte arról, hogy egyre gyakrabban napirendre kerül az orosz energiafüggőség teljes felszámolása. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint Európa 10 éven belül teljesen le tudna válni az orosz földgázról, amennyiben megvan az ehhez szükséges politikai akarat. Pletcher Tamással beszélgettem.
Európának Oroszország az egyik legnagyobb kőolaj és kőolaj termék beszállítója. Gyakorlatilag a teljes európai fogyasztás 27%-a Oroszországból származik. Azt kell tudni azért, hogy az utóbbi napokban, tulajdonképpen amióta ez az orosz-ukrán háború kitört, jelentős mértékben csökkent az Európába szállított orosz kőolaj és kőolaj termék ellátás. Tehát gyakorlatilag itt a hírek szerint körülbelül egy olyan 1,5 millió hordó per nappal kevesebb kőolaj és kőolaj termék érkezik Oroszországból Európa felé.
Ezzel egyébként mit tudnak csinálni az oroszok? Tehát hova tudják eladni, vagy egyáltalán el tudják-e máshova adni?
Hát nehézségeik vannak ennek az eladásával. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy egyrészt az orosz tárolók kezdenek megtöltődni, másrészt gondjuk van egyébként magukkal a tengeri szállítással is az oroszoknak, ugyanis egyrészt a saját szállító cégük sem tudja ezt eladni könnyen, másrészt a szállító cégek egy jó része nem hajlandó beállni orosz kikötőkben. Egyébként itt volt egy olyan hír, amely szerint India az, aki elkezdte komolyan mértékben vásárolni ezt az orosz olajat, köszönhetően annak a komoly, közel 30 dolláros diszkontnak, amivel most az orosz olaj forog a világpiacon.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy piaci áron vagy olcsóbban, de ezek szerint olcsóbban.
Igen, gyakorlatilag most egy olyan 30 dollár körüli diszkontja van az orosz urál kőolajnak, például a Brent típusú kőolajhoz képest. Itt ugye több oka is van, ami miatt egyébként ezek a felek tartózkodnak ettől. Egyrészt ennek nyilván van egy nagyon negatív politikai oldala, illetve egy nagyon negatív politikai hozadéka, ha valaki most orosz olajat vesz. Másrészt ugye az elszámolás sem egyszerű, illetve hát, amit említettem már, ennek a kőolajnak az elszállítása sem feltétlenül megoldott.
Sokszor feltettük már azt a kérdést, hogy az Európai Unió honnan tud még beszerezni gázolajat, földgázt, olajat. Ugye vasárnap Katarban járt a német gazdasági miniszter, hogy hosszú távú cseppfolyós gázszállításokra vonatkozó szerződés kössenek. Ez egy útvonal lehet, vagy pedig ugye ott van még a talomban az Egyesült Államok és egy európai ország, Norvégia is?
Hát egyértelműen ez egy útvonal lehet, viszont azért erről tudni kell, hogy ez nem olyan rövid távon azonnali megoldást. Gyakorlatilag az évi 77 millió tonnás katari, a cseppfolyós földgáz exportnak egy jelentős része az két oldalú szerződésekkel le van már most kötve. Tehát az a mennyiség, amit ők azonnali piacon adnak el, az én becslésem szerint nem lehet 10-20%-nál több. Másrészt ugye Németországnak jelenleg nincsen LNG terminálja. Ezt a tervek szerint egy 2-3 éven belül ki akarja építeni Németország. Én azt gondolom, hogy inkább a 2026 utáni katari termelésről lehet szó a német fél és a katari fél közti tárgyaláson. 2026-tól kezdve ugyanis Katar 77 millió tonnáról 110 millió tonnára szeretné növelni az LNG, tehát a cseppfolyós földgáz termelését és exportját. Én azt gondolom, hogy ezt a többletet kívánja inkább Németország megvenni.
Hogyan lehet addig megoldani a földgázszállítást? Ugye egy másik útvonal, Bulgária, ők sem hosszabbítják meg a Gazprommal kötött szerződést, és ők azeri gázt vesznek majd Törökországon keresztül.
Ilyen lehetőségek vannak. Hozzáteszem, hogy rövid távon azért viszonylag kevés itt az opció. Tehát magáról erről az energiaiparról azért tudni kell, hogy itt nem rakétasebességgel történnek a változások, hanem sokkal lassabban. Tehát én azt látom, hogy azért a következő 4-5 év orosz földgáz nélkül gyakorlatilag megoldhatatlan azért Európában. Azt követően lesznek opciók, és azt gondolom, hogy egy 10 éven belül a kontinens teljesen leválhat az orosz gáztól, ha ez megvan a pénz és a politikai akarat.
Mi kell még ehhez, mert ön is utalta arra, hogy akár LNG terminálokat kell kiépíteni. Ennek a technikai feltételei hogy néznek ki, hogy leválhassunk az orosz földgázról, mármint Európa?
Ez egy nagyon komplex kérdés, nem csak a földgázt érinti, hanem érinti tulajdonképpen az egész energetikai spektrumot, sőt érinti magát azt is, hogy a földgáz fogyasztást is masszívan lehetne csökkenteni különböző energiatakarékossági intézkedéseken keresztül. Ha csak kizárólag a földgázt nézzük, én azt gondolom, hogy ennek a legegyszerűbb és leggyorsabb módja mindenképpen a cseppfolyós földgáz elérésnek a növelése.
De azért az drágább, nem?
Nem feltétlenül, ez igazából a piaci viszonyoktól függ. Az igaz, hogy az előállítási költség az drágább, és az leszállítással együtt drágább a cseppfolyós földgáz, viszont itt piaci viszonyok vannak, a piacon gyakorlatilag az ár, az a kereslet kínálattól függ, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy ezt drágában tudjuk megvenni. Ehhez nagyon sok minden kéne. Kéne egyrészt LNG kikötő, amiből Európában kevés van, kéne jóval több úgynevezett interkonnektor, tehát az egyes piacokat össze kellene jóval nagyobb kapacitással kötni, illetve kellene még gáztároló kapacitások, amelyek lehetővé teszik a rugalmasabb ellátást. Ez jó pár, inkább azt mondom, hogy 100 millió eurós nagyságrendű befektetés, amit az Európai Uniónak meg kell tennie.
Ugye most tavasz van, nyár jön, talán a gáz az most kevésbé fontos, de ugyanakkor a villamos energiát is valahogy elő kell állítani, de idén-télen hogyan fűtünk be, hogy ha ezek a dolgok tovább eszkalálódnak az orosz gázszállítással?
Hát talán ami jó hír ebbe az egész játszmában az az, hogy én nem látom annak az okát, hogy Oroszország leállítsa ezeket a gázszállításokat. Tehát számukra még fontosabb ezek a bevételek, mint korábban, hiszen egy nagyon költséges háborút vívnak Ukrajnával szemben. Ami adott esetben veszély lehet, az mindenképpen az, hogy az orosz földgáz egy jelentős része, ugye Ukrajnán keresztül jut el Európába, és hát itt a háborús helyzet, a két fél közötti nehéz viszony, az adott esetben akadályozhatja ezt a gázexportot. Illetve hát a kérdés az, hogy Európa politikailag mennyire áll bele abba, hogy csökkentse Oroszország felől az olaj- és gázszállításokat. Én azt gondolom, hogy főleg a gáz esetében jelentős korlátozást nem fog tenni az Európai Unió. Az olajtermékekben igen. Ezek a tényezők, amelyek itt meghatározzák rövid távon a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel ez az idei télen lesz földgázunk.
Ön is említette már az indiai utat, az indiai útvonalat, és ugye némileg tud talán felszívni földgázt, gázolajat Kína is, de ha még több marad kvázi Oroszország nyakán, azokat hova tudja eladni, vagy mit tud vele csinálni?
Hát gyakorlatilag ugye az olaj- és gáztermelés az egy folyamatos ellátásra van kitalálva. Tehát magyarán szólva nagyon nagy buffer ebben a rendszerben nincsen. Ez azt jelenti, hogy rövid távon nyilván valamennyi földgáz lehet a tárolókban tárolni, illetve valamennyi kőolajat és kőolajterméket kőolajdepókban és termékdepókban. Ezeknek azonban a mérete korlátos. Tehát ha leszhet egy olyan pont, amikor Oroszországban megtelik tulajdonképpen minden, ilyenkor azt tudják csinálni, hogy megfogják és visszafojtják a termelésüket, tehát csökkentik a kihozatalt. Ennek az a veszélye, hogy ez visszahathat magára a kapacitásra, tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy lefolytott kőolaj vagy földgázkutat újraindításkor újra lehet teljes mértékben használni. Adott esetben az egész beruházás ilyenkor elúszhat.
Adott esetben ez egyébként milyen hatással lesz az orosz gazdaságra, GDP-re?
Hát ez mindenképpen azt fogja eredményezni rövid és hosszú távon is, hogy az orosz kőolaj és földgáztermelés csökkenni fog. Nagyon nehéz ennek a mértékét megjósolni, akár 10-15% is kieshet az orosz kőolaj és földgáztermelésből rövid távon is, hogyha nagy komoly korlátozásokra kell számítania Oroszországnak. Azt gondolom, hogy azért az ő termelésük és azért az folytatódni fog. Tehát nem hiszem, hogy teljes mértékben le kell ezt nekik állítani, vagy nem fognak egyáltalán tudni exportálni. Van ugye természetesen egy hazai fogyasztásuk is, nem is kismértékű. Erre is ugye kell majd termelés. Még azt gondolom, hogy az exportnak egy jó része is menni fog. Hosszabb távon, ami gondot okoz nekik, az az, hogy nem férnek hozzá a nyugati technológiához. Éppen a hétvégén jelentették be a nagy amerikai cégek, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, hogy új projekteket nem vállalnak Oroszországba, csak a meglevőket szolgálják ki, azokat is korlátozottabb mértékben, ami azt jelenti, hogy igazából gondja lesz az orosz olaj- és gáziparnak új beruházásokat eszközölni, ami hosszabb távon szintén a termelés csökkenését vetíti előre.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Magyarország az uniós helyreállítási alap teljes hitelkeretét igényli. A miniszterelnök erről levélben tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét. Orbán Viktor korábban a jó gazdasági számok miatt ezt elutasította, most viszont az orosz-ukrán háborúra és annak gazdasági következményeire hivatkozik. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Ugye, hogy az elején kiszámították azt a keretet Magyarország számára, ugye ez nem egy végleges keret, hanem egy hozzáértőleges keret, amennyit visszaemtétendő támogatásként, illetve kölcsönként le tud hívni ebből az RRF-ből, ugye ez mi is, ez egy helyreállítási és ellenálló képesség, stresszülőképesség növelését szolgáló alap.
Mondjuk az eredeti összegeket, tehát az eredeti keret tehát 5800 milliárd forint volt, ennek a 43%-a támogatás, és az 57%-a kedvezményes hitel. Hogyha jól értem, akkor Magyarország most csak a hitelre tart igényt.
A hitelre is igényt tart pontosabban. Tehát ugye abban a levélben, legalábbis amit én olvastam belőle, abban nincs szó arról, hogy Magyarország lemondana a visszaemtétendő támogatásról, viszont élve a lehetőséggel egyébként, amihez joga van, bejelentette azt, hogy a kölcsönt is mégis felkívánja venni. Én nem látok ebben akkora nagy változást, hiszen eleve az volt a rend, ugye, hogy 2023. augusztus 31-ig még fel lehet venni a kölcsönt. A tagállamoknak a többsége egyébként eddig nem jelentkezett be a kölcsönre, tehát körülbelül a 27 országból jó, hogyha 7 ország van, amelyik a kölcsönt is kitárgyalt az Európai Bizottsággal, de az tény és való, hogy ha Magyarország most ilyen igényen lép föl, akkor azt is jelenti, hogy a tárgyalások, amelyek egyelőre mostani jelenlegi keretek között ugye látjuk, hogy milyen kis intenzitással, de a visszaemtétendő támogatási részről a 7,2 milliárd euróról folytak. Ha ehhez hozzáteszünk a kölcsön részletet, akkor az is jelenti igazából, hogy a tárgyalásoknak a terepe, a tárgyalásoknak a hatóköre kiszélesedik, és az akár esetleg időben is további csúszást eredményezhet.
Ennek a hitelnek egyébként vannak feltételei? Mert ugye a helyreállítási csomagot már hónapok óta nem fogadja el az Európai Unió, mert mindig tárgyalnak még róla, és a korábbi műsorokban is szó volt már arról, hogy talán ez csak a választások után lesz majd lehetséges. Summa summarum, a hitelnek van valami fajta feltétele, hogy adják, vagy ahhoz bármikor hozzá lehet jutni, feltétel nélkül is?
Ugyanazok a feltételek vonatkoznak az RRF, tehát a tervnek a kölcsön részletére, program részére, mint ami a visszaemtétendő támogatása. Tehát ugyanazoknak a feltételeknek meg kell felelni, ellenkező esetben a tagállamok nem juthatnak hozzá ez a kölcsönhöz.
Mit lehet tudni ezekről a feltételekről? Mik ezek?
Számos feltétel van, de vannak bizonyos számszerű feltételek, tehát például a felhasználandó források egy részét, meghatározott részét, 37%-át klímacélokra kell fordítani. Aztán van egy 20%-os rész, tehát az összes, az egész keretnek a 20%-át digitális gazdaságra, tehát digitális fejlesztésekre kell fordítani. Aztán vannak olyan szempontok, hogy az ország specifikus ajánlások, amelyek ugye Magyarország esetében az európai szemeszterben tették az elmúlt két évben, 2019-20, ezekből egy jelentős halmazának meg kell tudni felelni. És ez az a pont, ugye, ahol alapvetően a problémák jelentkeztek, hiszen a korábbi országspecifikus ajánlásokban Magyarországhoz fordult az Európai Bizottság, szerepeltek a korrupciós keret megerősítésével kapcsolatos dolgok, a közbeszerzési kerettel kapcsolatos dolgok, az átláthatósággal kapcsolatos kérdések, tehát ezek a kérdések mind most feltételként fogalmazódnak meg az Európai Bizottság részéről, tehát arra kell gondolni igazából, hogy elvileg, és ugye ez egy kérdés, mert én a levélben azt látom, hogy tulajdonképpen a magyar miniszterelnök itt a levélben arra tesz kísérletet, hogy rendkívüli helyzet van, és a rendkívüli helyzetre, egy viszmajor helyzetre való tekintettel most gyakorlatilag az Európai Bizottság tekintsen el azoktól a előírásoktól, a szabályoktól, amelyek mostanáig számunk itt a tagállamokon, illetve igazából, hogyha nagyon végig gondoljuk, hogy a két országról szól vissza, a keleti tagállamokról, amelyek a leginkább ki vannak téve most a ukrán menekült áradatnak, viszont azt is látni kell azért, hogy Lengyelország már jóval előrébb tart a folyamatban, lehet, hogy napok kérdése, és Lengyelország tulajdonképpen meg is fog állapodni már az Európai Bizottsággal a helyreállítási tervéről. Tehát egy kicsit nekem egy picit utánlövésnek tűnik, ráadásul ugye az érdekes dolog, hogy én annak látnám több értelmét, ha egy ilyen levelet nem egy ország ír, nem csak Magyarország, hanem mondjuk több ország is csatlakozik hozzá, de látható az, hogy a lengyelek, nem tudom, hogy volt-e ilyen kísérlet, hogy a lengyeleket is bevonják ebbe, de látható, hogy a lengyelek egy ilyenhez legalábbis nem csatlakoztak, nem biztos, hogy felkérték őket, ezt nem tudhatom, de az is mutatja, hogy a lengyelek igazából már egy másik fázisban vannak.
Ugye a pénzfolyósításról és feltételeiről beszéltünk, a 444.hu azt írta, hogy úgy tudják, hogy a magyar kormány többek között felajánlotta, hogy észtmintára felállítanának egy korrupciós problémákkal foglalkozó új szervezetet. rendeletet, ami évente beszámolna a legfőbb ügyésznek, aki évenkénti parlamenti meghallgatásakor erről tájékoztatná a képviselőket, és ezen kívül még több egyéb más elem is szerepel. Miért kellenek ezek a javaslatok, vagy ezek az ígéretek a magyar kormány részéről, amennyiben ezek így vannak?
Amiről most beszélünk, az nem az Orbán levél része, amit von der Leyennek írt, hanem az egy egészen más, az a helyreállítási tervről folyó, hosszas egyeztetési folyamatnak a részeként, ugye ezt ragadta ki a 444 cikke, amit én is láttam, ezt ragadta ki, ez egy elem a számos elem közül, amiről tárgyalnak közben. Az előbb említettem, hogy milyen kérdések körül forog igazából a párbeszéd. Ugye az egyik a korrupció ellenes keret, és akkor ez az egyetlen egy dolog, amit most a konkrétan a cikk idézett a számos közül, ez egyetlen dolog, ide tartozik nyilvánvaló, hogy hogyan tudja megerősíteni a antikorrupciós, a korrupció ellenes keretet a magyar kormány, de ugye van itt még a közbeszerzés, van még a döntések átláthatósága, és egyéb dolgok is vannak benne igazából, tehát azért mondom, hogy igazából ezek már régóta az asztalon vannak, az Európai Bizottság a levelezések során ezeket általában feltételként támasztotta, magyar részről ezeket a feltételeket abban a formában, hogy a bizottság kérte, eddig sohasem fogadták el, viszont láthatóan többé-kevésbé intenzív módon, ugye most egy intenzívebb szakaszba lép a dolog, láthatóan, hiszen úgy néz ki, hogy a magyar kormány szeretne minél előbb a pénzhez hozzáférni, hozzájutni. Korábban egy-két hónap ezelőtt még nem ez volt a helyzet, és ezért tulajdonképpen ezek a feltételeknekről folyik a tárgyalás. És ez a tárgyalásnak egy pillanatát ragadta meg, egy momentumát ragadta meg most ez a cikk, ami arról cikkezett, hogy például ez az ész formulát alkalmazná a kormány. De azért szerintem érdemesebb lenne, ha látnánk, ha tudnánk, hogy milyen más elemek is vannak benne, akkor lehetne összerakni azt a képet, azt a mozaikot. És az sem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság számára ez a fajta ígéret, vagy ez ajánlat elfogadható lesz, és elégséges lesz.
Térjünk vissza az Orbán levélre. A miniszterelnök azt írta, hogy a helyreállítási eszköz keretében a 2026 végéig felhasználható támogatások 30%-át a nyár közepéig újra kellene osztani az aktuális gazdasági növekedési mutatók fényében. Ugye korábban arról volt szó, hogy egyes kelet-európai tagállamok nál forrásvesztés állna fenn a gazdasági növekedés miatt. Most ezt az orosz-ukrán háború felülírhatja-e?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem. Ugye megint arról van szó, hogy ez egy jogszabályban foglalt feltétel volt, ami valóban, tehát úgy van, az a lényeg, hogy két része bontották ugye a kezdetek kezdetén a csomagot. Ennek a második 30%-os része az, amit a tényleges, a COVID-válság tényleges hatásai alapján fognak majd a tagállamok ezt hozzájutni. És ebben az alapján ugye Magyarország, Lengyelország és több más ország is olyan erőteljes növekedés produkált az elmúlt időszakban, hogy kevesebb pénzt kapnak. De emlékeztetnék arra, hogy nemrég a Brüsszeli Kutatóintézet volt egy erről szóló anyaga, ami pontosan arra mutatott rá, hogy lehet, hogy kevesebb pénzhez jutnak ezek az országok, de sokkal jobban megérte nekik, hogy a növekedésük dinamikusabb volt annál, tehát hogy őket a COVID-válság gazdaságukat nem olyan mértékben sújtotta, mint esetleg másokat. Hogy lehet ezen változtatni? Hát elvileg lehet változtatni, de én azért kíváncsi lennék arra, hogy vajon a többi tagállam, amelyek hasonlóan érintettek ebben, ugye a szlovákok esetében is fölmerül ez, hogy tette hasonló, ezt nem tudom igazából, demarsot hasonló kezdeményezés az Európai Bizottság felé. De még ez sem elegendő igazából, hiszen tulajdonképpen ez meg kellene változtatni a szabályokat. Én nem nagyon látok erre se időt, se nagyon igazából elkötelezettséget, hiszen most mindenki mással foglalkozik, hogy ezeket a szabályokat is megváltoztassák. Tehát ez egy kísérlet a magyar miniszterelnök számára. Én erősen kételkedem abban, hogy erre lesz a Budapest számára, Budapest szempontjából kielégítő válasz. Az igaz egyébként, hogy az nem kizárható, hogy a helyreállítási és stressztűrő képességi alap vagy eszköz, nyilvánvaló, hogy azok az országok, amelyek még nem tárgyalták ezt ki, kevés ilyen van, pillanatnyilag ugye Magyarország és Lengyelországon kívül Bulgária, Svédország és Hollandia még nem zárta le ezt a tárgyalási sorozatot, hogy ezt már egy kicsit bizonyos szempontból megpróbálják adaptálni, hozzáigazítani az ukrajnai válságnak a feltételeihez.
Az Európai Unió a migrációs kiadásokat, az orosz-ukrán háború okozta plusz kiadásokat, ami elsősorban első körben a keleti tagállamokat érinti, akár Romániát, Magyarországot, Szlovákiát vagy Lengyelországot. Számukra biztosít-e valamilyen plusz forrást, vagy egy alapot?
Erről szerdán egy javaslatot tett közé az Európai Bizottság, és a javaslatból az derül ki igazából, hogy az európai költségvetés, uniós költségvetésben meglévő visszamaradt forrást, az előző 7 éves időszakban visszamaradott forrásokat az Európai Bizottság összerendezné, ezt ebből nem egy külön alapot hozna létre, hanem az történne, és nem lenne egyes országoknak megpántlikázott keret, hanem azt a módszert próbálják végigjárni, vagy követni, hogy létrehoznánk tulajdonképpen egy kasszát, egy közös kasszát, és ebben a közös kasszából úgy vehetnék ki az egyes tagállamok a pénzt, hogy lejelentenék a kiadásaikat, amelyeket mondjuk az ukrán menekültekre fordítottak. Magyarán az jelenteni, hogy Magyarország és Lengyelország nem kapnak külön pénzt, egyen alapból, se Románia, sem a többi ország, a keleti végek, hogy így fogalmazzuk, viszont több pénzzel lennének jogosultak, illetve az erőfeszítéseik arányában lennének jogosultak pénzekre ebből a keretből, ami körülbelül több mint 10 milliárd euró, tehát több mint 10 milliárd eurót a Európai Bizottság úgy gondolja, hogy félre tud tenni az ukrán menekültválság mostani, tehát első körös költségeinek a fedezésére. Tehát nem arról van szó, és itt is érdekesként a magyar miniszterelnöknek a leveléből egy kicsit ugye az derül ki, hogy arra hivatkozik, hogy miután ezeknek az országoknak, a keleti országoknak főleg nagyon sok kiadásuk van, és ők a határokat védik is tulajdonképpen, és nekik sokkal nagyobb nyomás hárul rájuk, nehezedik rájuk, mint a többiekre. Ezért ez indokolhatná esetleg azt, hogy, és itt azt mondja, ilyen megfogalmazása ér, hogy soron kívül hagyjanak jóvá tulajdonképpen majdnem minden kohéziós támogatási forrást és helyreállítási forrásokat is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős lépés lenne az Európai Unió részéről. Én ezt nem nagyon látom, és nyilván gyengíti az ilyenfajta kérést az, hogy egy országnak a miniszterelnöke jelentett be egy ilyen igényt.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adása a jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!